Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Második Rákóczi György sikertelen lengyelországi hadjárata kiváltotta a törökök haragját. A török nagyvezér nem hajlandó továbbra megtűrni Rákóczit a fejedelemség élén, és felszólítja a rendeket a leváltására. A rendek tétovázó lépései, félmegoldásai, valamint más Rákóczi György ragaszkodása a hatalomhoz tragédiát hozott a fejedelemségre. A török-tatár támadás óriási pusztulást okozott Erdélyben, és véget vetett a fejedelemség aranykorának. Ebben a zavaros időszakban két fejedelem, név szerint Rédei Ferenc és Barcsai Ákos próbálta hatalmát megerősíteni. Témánk a zavaros időszak.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
A fejedelmek kora Erdélyben vendége ma délben is Imre Zsolt történész. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy újra itt van.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, és ezúttal is köszönöm az újabb meghívást. A múlt heti műsorunkban Erdély történelmének egyetlen olyan fejedelméről beszéltünk, akit gyerekkorától kezdve szinte arra készítettek fel, hogy a fejedelmi hatalmat majd átvegye, illetve az egyetlen olyan fejedelemről, aki gyakorlatilag örökölte a fejedelmi címet apjától, és akinek a megválasztása tulajdonképpen csak egy formaság volt. Második Rákóczi György uralkodásáról beszéltünk, és elsősorban Második Rákóczi György szerepéről beszéltünk a nemzetközi politikában. Megnéztük, hogy hogyan vette fel a kapcsolatot a kozákokkal, és hogyan tesz kísérletet uralkodásának első éveiben arra, hogy valamiféleképpen a lengyel korona közelébe kerüljön. Illetve beszéltünk Második Rákóczi György akcióiról a román fejedelemségek ellen. Megnéztük, hogyan helyezett a két román fejedelemség élére neki kedvező vajdákat. Ugyanakkor megpróbáltuk elemezni ezeknek az akcióknak a következményét. Láttuk, hogy Második Rákóczi György a nemzetközi politika, illetve a magyarországi politikusoknak úgymond reménységévé vált, és a magyarországi politikusok nagy része, többek között Zrínyi Miklós, költő, hadvezér, politikus, és benne látta a következő magyar királyt. Beszéltünk a legfontosabb törvénykezési tevékenységéről is, az apróbatáknak a bevezetéséről, amely tulajdonképpen Erdély törvényeinek első összefoglaló gyűjteménye. Műsorunk vége fele Második Rákóczi György lengyelországi hadjáratának a miértjéről, okairól beszéltünk, és megnéztük, hogy a svédekkel szövetségben hogyan törekedett a fejedelem a lengyel koronának a megszerzésére, viszont elfelejtett egy aprócska kis részletet elintézni elindulása előtt, és pedig a törököktől nem kért engedélyt akciójára, ami kiváltotta az aggastyán köprülő nagyvezír haragját, és ennek majd negatív következményei lesznek Erdély történetére. A műsor vége fele a lengyelországi hadjáratnak a kudarcairól beszéltünk, és nagyjából beszélgetésünket ott hagytuk félbe, hogy Rákóczi visszatér erről a hadjáratról, és akkor a következőkben ennek a hadjáratnak a következményeiről kéne beszéljünk.
Köszönjük az emlékeztetőt, történész úr. Mi történik második Rákóczi György sikertelen lengyelországi hadjárata után? Javaslom, hogy folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
A teljes kudarcba fulladó lengyelországi hadjáratról második Rákóczi György kevesed magával tért vissza. Hadseregének elvesztése miatt a fejedelem idegösszeroppanást kapott, és azon ígéretét, hogy kiváltja katonáit a tatárok fogságából, nem tudja teljesíteni. Betegségéből azonban hamar felépül, és hatalma megszilárdítása érdekében országgyűlést hívott össze Gyulafehérvárra. Erre az országgyűlésre érkezik meg 1657. október 25-én a török követség a kapucsi pasa vezetésével. A szultán által aláírt, de bizonyosan köprülő nagyvezír által megfogalmazott levelet hozták, amely Rákóczi leváltását követelte a rendektől. A lengyelországi hadjárat ugyanis megsértette a szultán, vagyis inkább a nagyvezír azon parancsát, amely megtiltotta az engedély nélküli háborúzást. A levelet felolvasó országgyűlés nem tudja, mit csináljon. Az már nyilvánvaló számukra, hogy második Rákóczi György nem hajlandó fizetni a tatárfogságba került katonáiért, a fejedelmi jövedelmeket nem fordítja erre a célra. Látják, hogy Rákóczi elhárítja magától a kudarc felelősségét, a fejedelmi tanács a hadjáratot helyeslő döntéseire hivatkozva. Mégsem merik lemondásra felszólítani, talán jobban félnek tőle, mint a porta dühétől. A portáról érkezett levélről folytatott vitából kiderül, hogy a rendek úgy látják, nem érdemes a fejedelmet lemondatni, mert ő az országban a legnagyobb és leggazdagabb birtokos, gyakorlatilag a kezébe vannak. Félnek, hogy úgy járnak, mint az az öt tanácsúr, aki 1594-ben Báthori Zsigmond fejedelmi akaratának próbált szembeszegülni. Végül a rendek képviselői elviszik a levelet Rákóczinak. Megjegyzés nélkül adják át neki, mert bíznak abban, hogy az ország megtartása érdekében önként mond le, és ezzel elhárítja Erdélyről a veszedelmet. Második Rákóczi György azonban ahelyett, hogy szó nélkül lemondott volna, a szultáni levél állításainak igazságát vitatja az országgyűlési küldöttséggel. Amikor pedig könyörögnek neki, hogy lemondásával mentse meg az országot, Rákóczi 9 pontban összefoglalja lemondásának feltételeit. Ezek között az első az, hogy az összes fiskális birtokot a sajátjával együtt megtarthatja. Rákóczi tehát az uralkodói felelősség szikrája nélkül ragaszkodik a fejedelemséghez. Erdély politikusai pedig nem tudják és nem ismerik végleg leváltani. Az országgyűlés inkább tárgyalásokat kezd a lemondás feltételeiről. Végül az országgyűlés határozottabb részének sikerül többé-kevésbé önként lemondatnia második Rákóczi Györgyöt, és 1657. november 2-án az utódot is megválasztják Rédei Ferencnek a személyébe. A fejedelem választás előtt azonban Rákóczi egyességet kötött a rendekkel, hogy amennyiben megegyezik a portával, az új fejedelem visszaadja neki a hatalmat. Az erdélyi országgyűlés és maga Rédei is elfogadta Rákóczi ajánlatát, aki lemondása után ideiglenesen elhagyta Erdélyt.
Mit tudunk Rédei Ferencről, illetve az ő fejedelemségéről?
Kisrédei, gróf Rédei Ferenc 1610 körül született Váradon. Rédei Ferenc váradi főkapitány, bihari főispán és Károlyi Kata gyermekeként. A Rédei család az ősi Aba nemzetségig vezette vissza gyökereit. Első ismert családtagjai Réde, Kisréde, Nagyréde környékén éltek, birtokaik itt feküdtek. Innen ered a család előneveként szereplő Kisrédei jelző. A 16. században azonban a török terjeszkedés miatt a család elvesztette birtokainak nagy részét. Így a későbbi fejedelem édesapja végvári katonaként kereste kenyerét, és tehetségének köszönhetően gyorsan emelkedett a ranglétrán. Neki köszönhetően a család bekerült a főrendek közé, Bocskai István emelte az idősebb Rédei Ferencet erre a tisztségre. Nem sokára a család a fejedelemség egyik legbefolyásosabb családja lesz, hiszen Rédei Ferenc édesanyja Károlyi Zsuzsannának, Bethlen Gábor első feleségének a húga. Rédei Ferenc édesapját 1621-ben elveszti, de nem sokáig marad apa nélkül. Mostoha apja Bethlen István lesz, Bethlen Gábor öccse, a későbbi fejedelem, ugyanis Károlyi Kata 1623-ban hozzáment feleségül. Rédei Ferenc 1635-ben kötött házasságot Iktári Bethlen Druzsinával, Bethlen István fejedelem és Csáki Krisztina lányával, aki tulajdonképpen a mostoha testvére volt. Valószínűleg így akarták egybe tartani a hatalmas Bethlen Rédei vagyont. Házasságukból egy gyerek született, Rédei László 1636-ban. Rédei Ferenc hűen szolgálta rákociakat, amiért első Rákóczi György 1637-ben Kükülő vármegye főispánjává és a fejedelmi tanács tagjává nevezte ki. Még az öreg Rákóczi fejedelemtől kapta meg a máramazsusi főispáni tisztséget 1648 nyarán, ám az ifjabb Rákóczi Györgynek is bizalmi embere volt, hiszen fejedelmi tanácsos maradt 1648 után is. 1657. januárjától, amikor megindult második Rákóczi György lengyelországi hadjárata, Barcsai Ákossal és Seredi Istvánnal együtt Erdély helytartójának tisztét töltötte be. Nem sokára azonban csatlakozik a fejedelem seregéhez, és a szerencsétlen kimenetelő lengyelországi hadjáratban az erdélyi sereg egyik alvezére volt. 1657. november 2-án a gyulafehérvári országgyűlés által megválasztott Rédei egyáltalán nem vágyott a számos veszélyt magába hordozó fejedelmi címre, de elfogadta a felkérést, ám helyette gyakorlatilag Bethlen János, Haller Gábor és Barcsai Ákos alkotta tanácskormányzott. Egyébként is ő második Rákóczi György híve, bizalmi embere volt. A fejedelem beiktatása után megindultak az alkudozások a Porta és Gyulafehérvár között. A tárgyalások során a törökök a nyugati határ védelme szempontjából rendkívül fontos Jenővárát követelték a békéért cserébe. Rédei beiktatása után azonban egyelőre megszűnt a török támadás veszélye. A török veszély elmúlása fordulatot hozott az erdélyi politikában. Még a tárgyalások befejezése előtt 1658. január 9-én az országgyűlés ismét Rákóczi mellett tett hitet, Rédei pedig lemondott Rákóczi javára. A döntéshez alig ha nem az is hozzájárult, hogy Rákóczi a Párciumban végvári katonákból, nemesekből és helyiekből sereget szervezett, maga mellé állította a hajdukat és a székelyeket, és várat kulcsfontossága vára is átállt mellé. Rédei viszont semmilyen fegyveres erővel nem rendelkezett, még akkor sem volt esélye fejedelemségének megvédésére, ha ezt ténylegesen akarta volna. Lemondása után Rédei egyre inkább visszahúzódott a politikai életből, előbb Biharba, majd Máramarosba vonul vissza. Még tartotta a kapcsolatot a fejedelemséghez görcsösen ragaszkodó ifjú Rákóczi Györggyel, de aktívan már nem támogatja. 1659. január 13-án első Lipót császár Rédei Ferencet grófi rangra emelte, remélve, hogy ezzel egy újabb tekintélyes hívet szerez magának Erdélybe. Második Rákóczi György bukása és halála, valamint Barcsai Ákos megölítése után a törökök még egyszer felajánlották neki a fejedelemséget, de ő visszautasította. Így 1661. szeptemberében a Porta apafi Mihályt tette Erdély fejedelmévé. Miután 1662-ben apafi Mihály uralma megszilárdult, Rédei fejedelmi tanácsosként visszakerült Gyulafehérvárra, és ezt a tisztséget haláláig viselte. Kortársai nagyra értékelték vallásos buzgalmát. Rédeiről köztudott volt, hogy többször is elolvasta a Bibliát, rendszeresen imádkozott és minden nap olvasott. Támogatta a református egyházi intézményeket, főleg az iskolákat. Legnagyobb cselekedetének azt tekintetjük, hogy az ország iránti kötelességét teljesítve a béke érdekében vállalta a fejedelmi tisztséget. 1667. május 13-án halt meg Husz várában. Érdekesség, hogy Rédei egyik késői leszármazottja, a 19. század első felében élő Claudia grófnő révén az angol királyi család egyik távoli ősének tekinthető.
Beszéljünk most második Rákóczi György visszatéréséről és ennek következményeiről is.
Második Rákóczi György visszahelyezése a fejedelemség élére a lehető legrosszabb döntésnek bizonyult. A törökök még mindig nem hajlandóak Rákóczit elfogadni a fejedelemség élén, így rázudul Erdélyre köprülő nagyvezír halagja. A nagyvezír 1658. május elején indul el Isztambulból, hogy végleg rendezze az erdélyi fejedelemség ügyét. Tesz egy kis kitérőt, Moldvába és Havasaltföldre Rákóczi szövetségesei helyett új vajdákat állított. Majd ultimátumot intéz az erdélyi rendekhez, megint csak Rákóczi leváltásáról szólítja fel őket. A május utolsó hetében tanácskozó országgyűlés azonban nem hoz döntést sem a fejedelem ellen, sem mellette. Álláspontjuk előbb igazolódni látszik, mert egy pillanatig úgy tűnik, hogy Rákóczi egymaga is képes a helyzet rendezésére, ugyanis június végén megveri Szejdi Ahmed budai pasa seregét. Győzelmét az egyszerű katonaságnak és a hozzá csatlakozott magyarországi hajduknak köszönhette, akik boldogan támogatták a törökökkel szembe. A győzelemtől vérszemet kapó Rákóczi az Erdély határához érkezett nagyvezírrel még a tárgyalást is visszautasítja. Nehéz elképzelni, hogyan akart Rákóczi szembeszállni a török fősereggel. Az erdélyi hadsereg elpusztult vagy tatárfogságban volt. A szabolcsi hajdukon kívül csak a nehezen mozgosítható nemesi felkelésre számíthatott. Még a külső segítségre sem igazán gondolhatott. 1658. márciusában tett ugyan egy kísérletet a császár támogatásának megszerzésére. Első Lipothoz Frankfurtba küldött követe azonban kitérő választ kapott. Nem is lett volna egyébként logikus, hogy miközben a katonái a lengyel szövetségese megsegítésén tevékenykednek, Lipoth Rákóczi mellé álljon, aki a lengyelországi beavatkozását eredetileg kikényszerítette. A bécsi udvar politikája a 30 éves háború lezárása óta kifejezetten minden háborús konfliktus elkerülésére irányult. Egyébként is Lipoth a lengyelországi hadjárat mellett a német-római császári cím megszerzésével volt elfoglalva. Még a magyarországi politikusok sem tudták cselekvésre késztetni. Pedig most már nem csak azok győzködték, akik a lengyelországi vállalkozástól oly sokat vártak, hanem szinte egy emberként követelik a fejedelemséget fenyegető veszély megállítását. Hasztalanul. Ilyen körülmények között éri el Köprülő Mehmed serege Erdély területét. 1658. augusztusának végén a fontos végvár Jenő alá érkezik a török haderő. Szeptember 2-án a vár védői a rettenetes túlelő látványára megadják magukat, puskalövés nélkül. Közben a tatárok a Bodzaszoros felől törnek be Erdélybe, az új moldvai és havasalföldi vajdák csapataival. Az útjuk belső falvakat, városokat felégetik, tömegével szedik a rabokat. Szeptember elején elérik Gyulafehérvárat. A főváros senki sem védi, ugyanis második Rákóczi György még a nagyvezér megjelenése előtt Váradra vonult vissza. Gyulafehérvárat a tatárok utcáról utcára haladva elpusztítják. Még a templomot, a fejedelmi palotát és a kollégiumot is felégetik. Egy elfalazott rejtek helyet is megtalálnak, a könyvtár óriási szellemi kincseit mágiára vetik. Második Rákóczi György, amint a török tatár csapatok Várad felé közelednek, Debrecen irányába vonul vissza. Ezzel még egyre nagyobb területeket tesz ki a pusztulásnak. Végül is Berettyőig jutnak a miatta Erdélybe tört fosztogató katonák. Erdélyben csak Barcsay Ákos kísérel megtenni valamit. Az egyetlen észszerű lépést teszi, elmegy a nagyvezér táborába. Tudomásul veszi, hogy a török visszavonulás fejében 40 ezer arany évi adót kell fizetni, valamint 500 ezer arany hadisarcot. Ezen kívül át kell adni Lugost és Karászebest, és második Rákóczi György elfogatását meg kell ígérni. Ezek után Köprülő nagyvezír Barcsayt kinevezte Erdély fejedelmének. Barcsay engedelmeskedett a parancsnak, és 1658. szeptember 14-én elfogadta a fejedelmi kinevezést.
Történész úr, mit tudunk Barcsay Ákosról, és mi történt az uralkodása alatt?
Nagy Barcsay, Barcsay Ákos 1619-ben született. Erdély egyik legrégebbi családjának a sarja. A család eredetét 1226-ig egy horvátországi bánig vezeti vissza. A család ősi birtokai a Hunyad megyei Nagy Barcsán voltak, ahonnan a vezeték, illetve előnevüket is veszik, és valószínűleg itt született a fejedelem is, egy református köznemesi családba. Édesapja Barcsay Sándor, édesanyja Palatics Erzse. Barcsaynak két felesége volt, Szalánci Erzsébet, majd 1660-tól Bánfi Izabella, vagy más források szerint Bánfi Ágnes. Egyiküktől sem született gyereke. Barcsay politikai pályáját első Rákóczi György fejedelemsége alatt kezdte, amikor diplomáciai szolgálatot teljesített. Követségben járt Pázmány Péternél, Vasilé Lupo moldvai vajdánál, valamint a török portán az ifjabb Székely Mózesnek a kiadatási ügyét intézte. Szolgálatai jutalmául első Rákóczi fejedelem a tanácsurak közé emelte 1644-től Lugosi és Kárán-Szebesibán, 1648-ba Hunyad megye főispánja és Déva várát is megkapja. Második Rákóczi György fejedelemmé választásának megerősítését is ő eszközölte ki a portán. 1657-ben, amikor Rákóczi a lengyelországi hadjáratára indul, kinevezte Erdély helytartójává Rédei Ferenccel és Serédi Istvánnal együtt, ám nem sokára egyedül maradt a gyulafehérvári régensi székbe. Az 1658-as török támadás alatt ő megy el tárgyalni a nagyvezérrel, aki kinevezte fejedelemnek. Köprülő kinevezésével a zsebében Barcsai országgyűlést hívott össze Segesvárra, ahol 1658. október 7-én megválasztották fejedelemnek. 4 nap múlva már be is iktatták a tisztségébe, elődje túlkapásain okolva némileg szigorú feltételekkel. A fejedelem választás lezajlása után, október végén a nagyvezér serege visszavonult Erdélyből. Erdélybe végre beköszöntött a béke. Látszólag. Ahelyett, hogy a sürgős intézkedések megtörténnének a felemelt adó erőteremtésére, Rákóczi és Barcsai hívei húzakodnak egymással. Rákóczi ugyanis nem fogadta el Barcsai fejedelemségét, Váradon szervezkedett a keresztény ellenesnek kikiáltott Barcsai ellen. Mivel a törökök kitartottak az új fejedelem mellett, és fontolóra vették ennek a fontos végvárnak a megtámadását, ezért második Rákóczi György végül is lemondásra kényszerült 1659. március 30-án. Várad átadásáról megegyezett Barcsaival, és kiterjedt Szabolcsi és Szatmári birtokaira vonult vissza. Itt azonban tovább folytatta a fegyverkezést, és 1659. augusztusában megjelenik seregével Erdélyben. Kitört a polgárháború. A hadsereg ekkor még tatárfogságban, az ország felégetve, elpusztítva, a nagyvezír várja a megígért hatalmas adót, és közben Erdély politikusai, vezetői egymással vannak elfoglalva. Rákóczi és Barcsai párharca nem sokára kibővül. 1659. szeptembere végén Kemény János is hazaérkezik a krimi fogságból, és ő is a fejedelemség megszerzését tűzi ki célul. Barcsai, hogy megóvja Erdélyt a további pusztítástól, 1659. szeptemberében a temesvári vilajetbe utazott, ahol biztosította a törököket hűségéről. Közben Rákóczi fegyveres ereje láttán a marosvásárhelyi országgyűlés 1659. szeptember 27-én visszahelyezi őt a fejedelmi székbe. Várad is Rákóczi kezére került, ugyanis októberben a városség előzte a Barcsai által kinevezett főkapitányt Haller Gábort. Rákóczi október elején szinte mellékesen a havasalföldi Mihnyel Vajdával Moldvára támad. Közben Barcsai behívja Erdélybe Szejdi Ahmed budai pasát. A Barcsai segítségére érkező török hadsereg november 22-én Zajkánál, majd november végén Tordánál legyőzte Rákóczi seregét, majd decemberben elhagyta Erdélyt. Az Erdélybe visszatért Barcsai 1659. decemberében Rákóczi seregei elől kénytelen Szebenbe visszavonulni, és sikeresen visszaverte ellenfele ostromát egészen a következő év tavaszáig, amikor Rákóczi az újra támadó budai pasa ellen vonult. Eközben a török adó előteremtésével nem törődik senki, pedig 1660. áprilisában már újra hadsereg indul Konstantinápolyból Erdély ellen. Mielőtt azonban a török fősereg ideér, II. Rákóczi György a budai pasától vereséget szenved Szászfenesnél 1660. május 22-én. II. Rákóczi György maga is sebet kap, és június 7-én Váradon belehalt a csatába szerzett sérüléseibe. Holttestét Sárospatakra vitték, ahol felesége Báthori Zsófia eltemettette az ősi családi birtokon. A török táborba érkező Barcsai Ákost Szejdi Ahmed budai pasa Ali Szerdár pasa táborába vitte. A Szerdár pasa az elmaradt adót követeli, és ennek kifizetéséig Barcsai tisztes fogságba amolyan házi őrizetbe vetette. A fejedelem kiüzen a török táborból, hogy teremtsék elő a pénzeket. Amikor azonban augusztus 25-én a boncidai országgyűlés dönt ebb különleges ügyben, már befejeződött az ország legfontosabb erődítményének, Váradnak az ostroma. Várad védelmét a városi tanács a katonai parancsnoksággal együtt szervezte. Az el nem menekült polgárság a várba húzódik, majd befalaszták a kapukat, és mire a török sereg megérkezik, felégetik a várost. A törökök július 14-én helyezik el táborukat a Körös partján és a város körüli szőlőkben, gyümölcsösökben. Mielőtt az ostromot megkezdenék, fegyvertelen megadásra szólítják fel a várvédőit. A nemleges válasz után megkezdődik váradostroma. A várvédői reménytelen helyzetükbe külső segítségre sem számíthatnak. Barcsai Ákos ugyan a török táborból titokban biztatja őket kitartásra, erdélyi sereg pillanatnyilag tulajdonképpen nem is létezik. Első Lipót a magyarországi politikusok nyomására hadat küld Felső Magyarországba. De a császári csereg csak rakamazig vonul, majd a seregparancsnoka megüzeni Ali Szerdár pasának, hogy a határon nem kíván átlépni. Várhat tehát magára marad. A várbeliek 44 napig tartják magukat, több rohamot is visszavernek, de miután a vár árkából a törökök lecsapolták a vizet, és a lőporkészleteiket is elvesztették, 1660. augusztus 17-én megadják magukat. Még akkor is támasztanak feltételeket. Kikötik, hogy a váradi uradalom birtokain túl nem történik hódoltatás, a katonasság fegyvereivel együtt elvonulhat, a polgárok amennyiben kívánják, a városban maradhatnak, a távozók viszont fegyveres kíséretet kapnak. Ali pasa pedig Isztambulba közbejár az erdélyi adó leszállításáért. Ugyanakkor magukkal vihetik az iskola felszerelését és még a nyomdát is. A török hadvezetés elfogadja a feltételeket, majd bekövetkezik a vár átadása. Az óriási török sereg döbbenten nézi, ahogy a 6 hete ostromlott várból nem több mint 300 ember vonul ki. Az újonnan török kézre került vár a váradi vilajet központja lesz. Végül sikerült előteremteni az erdélyi adó első részletét is, így Ali pasa szabadon engedi Barcsai Ákost. Közben a fejedelem népszerűsége megfogyatkozott alattvalói körébe. Túlzott engedékenységgel vádolták, és meglehetősen igazságtalan módon a nyomorúságos állapotokért is elsősorban őt tették felelőssé. Barcsai ezzel egy időben Rákócival szemben mutatott tehetetlensége miatt a Porta támogatását is elveszítette. Az erdélyi elit egy jelentős része a tatár fogságot megjárt, és trónkövetelőként fellépő Kemény János felé fordult. Kemény a királyi Magyarország irányából betört Erdélybe, és 1660. november végén a Maros-Örményesi csatában legyőzte Barcsai seregét. Barcsai, aki ekkor már belefáradt a kormányzás terheiben, és az őt ért igazságtalan vádakba, megegyezett Kemény Jánossal, közösen országgyűlést hirdettek, és 1660. december 31-én lemondott tisztségéről. Barcsai végzetét a lemondással nem kerülhette el. Kemény sosem tudott szabadulni a gyanútól, hogy elődje valamilyen módon a vesztére tört majd, ezért 1661 tavaszán elfogadta Barcsait, azzal az ügyüggyel, hogy a törökök ne találjanak támogatókra. Barcsai 1661. július elején Kozma Telkén hűséges barátjával, Budai Zsigmonddal és egy Szövérdi nevű zászlótartóval együtt gyanús körülmények között életét vesztette. Jó lehet, a fejedelem halálának körülményeiről nincsenek pontos információink. Kemény János sosem tudta lemosni magáról a vádat, hogy ő gyilkoltatta meg a fejedelmet. A három holttestet Kemény emberei a falu bitója alatt temették el. A későbbiekben a fejedelmet exhumálták és újra temették, sírjának helye azonban ismeretlen. Barcsai uralkodásának egy érdekessége, hogy az erdélyi országgyűlés a fejedelemsége alatt határozta meg először erdélyi hivatalos címerét. Az 1659-ben tartott százsebesi országgyűlésen, ahol a rendek a jelképekről határoztak, kimondták, hogy a székelyeket a nap és a hold jelképezte, a holdat pedig növekvőként ábrázolják. Emellett az erdélyi vármegyéket a növekvő sas, a százrendi nemzetet pedig a hét bástya jelképezi. Az 1657-ben kezdődő konfliktus eredményeként megsemmisült az aranykorát élő Erdély javainak jelentős része, ráadásul a török kézre került a fejedelemség gazdasági és stratégiai szempontból kiemelkedően fontos területei. Azonban a Tündérország szenvedései ezzel még nem értek véget.
Az utolsó percekben a végső következtetések. Megkérjük, hogy foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket.
A mai adásunkban Erdély két kevésbé ismert és viszonylag rövid ideig uralkodó fejedelméről beszéltünk, Rédei Ferencről, illetve Barcsay Ákosról. Rédei tulajdonképpen mondjuk ugye a körülményeknek a fejedelme volt, hiszen megválasztása tulajdonképpen a második Rákóczi Györggyel kötött egyességnek az eredménye, és amint második Rákóczi György úgy érzi, hogy kész fejedelmi hatalom visszaszerzésére, Rédei le is mond a fejedelmi címről. Barcsay Ákos szintén a körülmények embere volt, de ő sokkal nehezebb feltételek között kerül az ország élére. Ő az, aki a török pusztítás közepette hajlandó elmenni a nagyvezér táborába és tárgyalásokat folytatni vele, majd egyáltalán nem könnyű feltételek elfogadása után elfogadja a fejedelmi címet is. Barcsay Ákos uralmát azonban nem tudja megszilárdítani második Rákóczi Györgynek köszönhetően, aki fegyveresen támad az új fejedelemre, és tulajdonképpen a kettejük polgárháborúja Erdély újabb pusztulását, valamint Várhad elvesztését okozza. A nyomorúságos körülményekért az alattvalók Barcsayt vádolják, és ezért elfordulnak tőle, így Barcsay alul marad a trónkövetelő Kemény Jánossal szembe, és 1661-ben tisztázatlan körülmények között életét veszti.
Tanár úr, köszönjük a válaszokat és azt, hogy ma délben is itt volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és mielőtt elköszönnék a marosvásárhelyi rádió hallgatóitól, előzetesként elmondanám, hogy a következő műsorunkban visszatérünk egy kicsit Barcsay uralkodásának a végére, valamint Kemény János uralkodását fogjuk megbeszélni. Utána pedig rátérnénk a törökök által kijelölt új fejedelem Apafi Mihály uralkodására is. Remélhetőleg, hogy meg tudjuk beszélni ennek az uralkodásának a legfontosabb kül- és belpolitikai vetületeit.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök a fejedelmek kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.